ötletem. Nem jut eszembe több ilyen. De ami hátra van, az a kis életem, a rezuntig elég nekem.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt években sokat javult a nyugdíjasok helyzete Magyarországon, nem csak anyagi értelemben, hanem abban is, ahogyan a társadalom figyel rájuk. Fogalmazott Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke a Jókor Nyugdíjas portálon közzétett interjúban. Egyre több a közösségi program, a támogatott lehetőség és a biztonságot nyújtó kezdeményezés. Kiemelte, hogy az állam is fontos lépéseket tett az idősek anyagi és erkölcsi megbecsüléséért. A gondosóra program például biztonságosabb életet biztosít az idősebbeknek. Természetesen mindig van hová fejlődni, tette hozzá. De jó látni, hogy az idősek mindinkább érezhetik, számítanak, értékes tagjai a közösségnek. Ezért dolgozunk mi is nap mint nap, és öröm, hogy ebben sokan partnereink, nyilatkozta Murvainé Láng Róza. A családszervezetek vezetőivel, képviselőivel ezúttal az Otthon Start programról egyeztettünk, amely korhatár nélkül lesz elérhető, de elsősorban a fiataloknak segít az első otthon megteremtésében, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A programban 10%-os önrész mellett 50 millió forintig 3%-os fix kamatozású 25 éves futamidejű hitel érhető el. Az állami támogatásnak köszönhetően a piacon elérhetőeknél jóval kedvezőbb konstrukció új korszakot nyit az otthonteremtésben. Jelenleg a részletszabályok kidolgozása zajlik, írta a közösségi oldalán Konzsófia. Elhagyta az Axiom 4 küldetés legénysége, köztük Kapu Tibor magyar kutató űrhajós, a SpaceX Dragon űrkapszulát, amely magyar idő szerint kedden 11 óra 31 perckor szállt le Kalifornia partjainál. A magyar posta 157 éve a nemzeti szuverenitás szimbóluma, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára Halász Telken. Fónagy János a Halász Telki felújított posta átadó ünnepségén arról beszélt, hogy a magyar posta országos infrastruktúrájával a legkisebb településeken is biztosítja az alapvető pénzügyi, logisztikai és hagyományos postai szolgáltatásokat, házhoz viszi a nyugdíjat, kézbesíti a leveleket, csomagokat, kezeli a csekkbefizetéseket. Hozzátette, hogy ez különösen fontos azok számára, akik digitálisan kevésbé aktívak, vagy fontos számukra a személyes ügyintézés. A posta évente több mint 400 millió levelet, 33 millió csomagot kézbesít. Munkatársai 80 millió kilométert tesznek meg, és több millió emberrel találkoznak, fűzte hozzá az államtitkár. Elérte a 15 milliót az automatáknál visszaváltott műanyag palackok, fémdobozok és üvegek száma a pünkösdi hosszú hétvége utáni kedden. Ez csaknem 30%-kal több, mint az eddigi rekord, tájékoztatta a MOHU, a Magyar Távirati Irodát. A közlemény szerint csak júniusban 300 millió italcsomagolást váltottak vissza az üzletekben a MOHU automatáknál. A legnépszerűbb visszaváltási mód változatlanul a boltban levásárolható utalvány, több mint 80%. Ezt kérik a vásárlók. Ez akár több mint 100 milliárd forintos plusz forgalmat is jelenthet az üzleteknek. Koncertekkel, kulturális programokkal, középkori fegyver és harci bemutatóval, apródiskolával és közös tánccal is emlékeznek a nándorfehérvári diadalra Szegeden. Tájékoztatták a szervezők a távirati irodát. A nándorfehérvári diadal 550. évfordulóján 2006-ban a Szegedi Ferences Rendház Alsóvárosi Kultúrházának munkatársai azzal a szándékkal hívták életre a Hunyadi János török fölött aratott győzelmére emlékező rendezvényt, hogy a nemzeti gyásznapok mellett a világra szóló magyar győzelmek előtt is méltóképpen tisztelegjenek. Szeged immár 20. alkalommal szervezi meg a középkori hagyományokat felidéző kulturális programját a Dom Látogató Központban. amely idén az énekmondók estjével kezdődik. Végül az időjárásról. A kelet felé helyeződő szakadozott felhőzetből záporeső még előfordulhat, majd mögötte sok napsütésre számíthatunk fátyol felhőkkel. A déli óráktól elsősorban a Miskolc-Békéscsaba vonal tágabb környezetében alakulhat ki záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő, és szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrét, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja tagját. A téma, amiért most behívtalak, az az, hogy egy kicsit bemutassuk a következő év, tehát a 2026-os év évmadara jelöltjeit. Egy szójátékkal indított a Magyar Madártani Egyesület, a Jinja Ninjai. Ez a három madár is ez alá a gyűjtő fogalom alá sorolható, vonható. Kezdjük a Jinjával. Ugye olyan madarakat választottatok idén jelöltnek, és olyan lesz majd az év madara, ezek közül az egyik, amelyek a bokrosok, cserjések madarai. Kezdjük akkor ezzel az élőhely típussal. Miért fontos a bokros, a cserjés?
Általában az ember meglát egy bokros cserjés élőhelyet, akkor ugye az az alapvető gondolata, hogy ez egy rendezetlen olyan terület, amivel nem foglalkoznak, hogy ez csak egy, majdhogy nem egy személy dom, mert hogy milyen dolog ez. Ugye mi is eljutottunk oda, hogy mindennek rendben kell lennie, mert az a szép. Amelyik rendben van, amelyik rendezett, ahol sorokban vannak a bokrok, sorokban a fák, a szőlő, bármi, ahol feltör egy kis úgymond vadság, egy kis természet, az már rögtön egy elítélendő. A tulaj nem foglalkozik vele, és a többi, és a többi. Viszont ezek is kiváló élőhelyek, ezeknek is megvan a szerepe, megvan a helye. Ugye például a dombvidéki területeken mostanra ezek a egykori gyepek, ezek ugye elvadultak, így bokros élőhelyek lettek, és sajnos ezeket, amikor próbálják valamire felhasználni, újra hasznosítani, akkor ezeket a bokrosokat kivágják, és pont az a baj vele, hogy ezeket a bokrosokat májustól június-július pont költési szezonban szokták. Nálam is többször előfordult, hogy megállítottam az úriembert, aki éppen csinálta a szárzúzást, hogy miért pont májusban kell, mikor minden fészkel, minden itt van. Hát neki ezt mondták. És amíg nem talál az ember ott egy-egy védett fajnak a fészkét, vagy bármit, amit nem olyan egyszerű, ugye, mert ezek pont, hogy elrejtik, addig igazából nem sok mindent lehet sajnos tenni.
Akkor elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy nyilván valamiféle természetvédelmi problémák érintik ezeket a fajokat, illetve az élőhelyüket. Sokszor mondják azt, hogy ó, a régi legelők milyen jó életterek voltak, aztán jöttek a látszárúak, mert felhagyták a legeltetést, majd a fásszárúak benépesítették, és elveszett egy jó élőhely. Tehát melyik ujjadat harabd? Melyik a fontosabb élőhely, a füves legelő, vagy a cserjés?
A fragmentált, hogy van minden. Már a természetes élőhelyek, amik voltak 2000 éve, azok már ugye az ember miatt nem maradhatnak fent. Mi meg úgy nem tudnánk fennmaradni, hogy ha az visszatérne valószínű, mivel annyira átváltoztattuk, átalakítottuk már a saját kis bolygónkat. Így gyakorlatilag azt az egyensúlyt, azt a dinamikusan változó egyensúlyt kell megtalálni, hogy mindennek meglegyen a helye. Meglegyen a gyepes élőhelyekhez kötődő fajoknak, meglegyen a cserjés, a fás, a vízes élőhelyeknek, mindegyiknek, pont azon a területen, ahova a leginkább való. Régen ugye a legelők is úgy voltak, hogy nem 100 hektár gyeptenger, ahol egyetlen egy fásszárú növény nincs, voltak szárnyékerdők, voltak kisebb bokorcsoportok, elszórtan fák, Úgyhogy gyakorlatilag ez a fragmentált élőhely, ilyen szinten fragmentált élőhely, ami ideális lenne valószínűleg.
Volt egy sorozat a Gerald Darrellnek, az Amatőr Természet Bulvár, amelyben bemutatott különböző élőhelyeket, nyilván amik Angliára jellemzők, és ezek közül az egyik a sövények voltak. Úgy oldották meg a területek, parcellák elkerítését, hogy leszúrtak úgymond botokat, ágakat, és azok meggyökeresedtek, megeredtek, és egy élő sövényt alkottak. Mutatta, hogy milyen élőhelyként szolgál ez a viszonylag mesterséges élőhely sokféle állat számára, tehát nem csak a madarakról van itt szó.
Ez egy összetett dolog. Ugye a madarak azok egy nagyon jó fajcsoport, egy úgynevezett esernyőfaj vagy zászlós hajófajként is értelmezhető, mivel látványos, az emberek általában szeretik, és azzal jól el lehet adni ezeknek az élőhelyeknek a védelmét. Most elkezdenénk azt magyarázni, hogy a sárga gyapjas szövő nevű éjjeli lepke, amire az ember azt mondja, hogy ez egy moly, az milyen fontos, milyen értékes, sokkal nehezebb lenne ezt az élőhelyet vele megvédeni, mint ha azt mondjuk, hogy itt költ 20-30 madárfaj, amik ugye sokkal kedvesebbek a lelkünknek.
Térjünk rá a jelöltekre, három faj van, három faj közül lehet választani, a kisposzáta, az énekes rigó és a kerti geze. Kezdjük ebben a sorrendben a bemutatásukat, kisposzáta.
A kisposzáta, az személy szerint az egyik nagy kedvencem, ez a legkisebb poszáta fajunk. Gyakorlatilag ténylegesek ezekhez a bokrosok cserjésekhez kötődik, akár bent településeken is előfordul, ha ilyen bokrosabb kerteket talál, vagy városi parkokat, ahol nincsenek felnyírva a bokrok mell magasságig. Nagyon jól érzi magát. Április elején, amikor leginkább megérkezik, akkor gyakorlatilag az éneke az nagyon jellegzetes. Nekem személy szerint ez az, amikor na itt kezdődik a tavasz.
A múltkor még ezt a bőti récére mondta.
A bőti réce, a másik, azok a vizes élőhelyek. Ugye itt érdekes, mert a Madártani Egyesületnél is volt egy szemléletváltás, hogy régebben sokszor olyan faj került az évmadarához, mint a parlagisas, kerecsensólyom, túzok, gyöngybagoly, fehérgólya, ahol egy-egy emblematikus faj védelme volt a lényeg, aztán lett egy kis szemléletváltás, mikor jött a széncinege, ahol egy olyan faj lett az évmadar, ami sikeres, ami az embernek köszönhetően még növekszik, a vetési varjú, kékvércsepáros, most pedig az élőhelyek jöttek, hogy egy-egy élőhely, egy-egy jellegzetes élőhely, mert a kisposzáta sincs a legnagyobb veszélyben szerencsére még Magyarországon, illetve Európában, de rengeteget elpusztítanak értelmetlenül tényleg ezek a nyári cserjeírtások, amit amúgy meg lehetne augusztustól márciusig is csinálni.
De hát ilyenkor még újra lehet kezdeni a tojásrakást, a kotlást?
Persze, a madár próbál szaporodni. De ez mind energia, mind idő, és azért nem élnek olyan sokáig ezek a fajok. Ugye a kisposzáta az ténylegesen Európában egy elterjedtebb madárfaj, mint ahogy a másik két faj, ez is vonuló. Ez leginkább a Száhelövezet keleti felén, illetve az arab félszigeten telel. Nem sok gyűrűzési megkerülésünk van, de itt Izrael környékéről azért elő-elő fordult. És ténylegesen gyakorlatilag, ahol alkalmas élőhely van, ott mindenhol lehet tavasszal hallani az énekét. Megpillantani már kissé nehezebb, ugye bokorlakó faj, viszont érdemes rákeresni akár az interneten, mert ezt az éneket mindenki hallotta már, aki szokott kijárni, csak soha nem tudta, hogy mihez köthető.
Akkor most hallgassuk meg, hogyan énekel a kisposzáta. Így szólt tehát a kisposzáta. Visszatérve a vonulásra, nem tudom, hogy a másik két fajt is érinti a vonulás, azok is költöző madarak?
Igen, mind a három faj költöző madár, de mind a három más metódust követ a költözés során is.
Azt tudjuk, hogy a gólyák hatalmas csapatokban repülve teszik meg az utat, nyilván a fecske az kisebb, nem látjuk, de ők is úgy bandába állnak. Hozzájuk csapódnak mondjuk az ilyen poszátafélék, vagy az énekes rigó, a gezes, a többi?
Poszátafélékre jellemző, hogy akár magányosan is vonulhatnak, de sokszor vegyes csapatokba is, hogy más fajokkal is. Nekünk is volt már olyan alkalom, mikor kerti geze vonulásba belefutottunk, és fogtunk egyszerre 8 példányt. Hogy ez egy család volt-e? Valószínűleg nem, mert nagyobb volt a létszáma, vagy összeverődtek. Ugye sokkal biztonságosabb számukra, hogyha nem egyedül vonulnak, hanem nagyobb csapatokban. A poszáták és poszátákkal, gezékkel, de akár királykákkal, vagy cinkékkel is összeverődnek, és akkor úgy mennek. Kisposzáta amúgy nagyjából ez a március vége, április eleje itt tartó időszaktól szeptemberig van nálunk, nagyon maximum októberig. és táplálkozására meg az jellemző, hogy ugye pici jószág, ténylegesen egy mezei verébnél kisebb madárka, azért főleg hernyókat, levéltetveket, kisebb rovarokat fogyaszt, ősszel azért a bogyókba is bele-bele kóstolgat.
Az énekes rigó a következő, hát ez már egy valamivel nagyobb madár.
Egy nagyobb madár, és ezt viszont már mindenki látta. Ez gyakorlatilag elmondható, mivel ez az a pöttyös hasú rigó, ami itt van tavasztól őszig. Van több ilyen pöttyös mellű, pöttyös hasú rigó fajunk, ezek közül a fenyőrigó ritka költőfaj, de csapatokba jön télen. A szőlőrigó az leginkább vonuló madár, a léprigó az itt van egész évben, viszont a költésére az a jellemző, hogy az inkább az erdőkben bent kevésbé, vagy éppen ahogy egyik-másik nagy természettudósunk megjegyezte, hogy a léprigó énekét például akkor halljuk, mikor a többi rigó csöndben van. Ez valószínű azért volt, mert olyan szinten halsok a többi rigó, ezek egyike az énekes rigó. Na, ez is egy nagyon jellegzetes énekű madárfaj, nagyon könnyű megismerni, mivel iszonyú hangos, és ugyanazt a strófát két-háromszor egymás után ismétli. Majd jön egy következő strófa, és akkor azt énekli. Ez bent a városi parkokban is mindenhol előfordulhat. Neki is egy nagy hátránya, ha például a növényzetet felnyírják, a bokrokat, akár költési időben, sajnos ez mostanra Magyarországon jellemző, hogy elindul a költés, akár már fiókák vannak, és akkor nyírják a bokrokat, mert az úgy esztétikus. És ezeknek a madaraknak tényleg az kéne, hogy gyakorlatilag békén hagyjuk augusztusig azt a bokrost, márciusban megnyírjuk még költés előtt, és akkor ott rendben van számára is minden. Még a kisposzáta viszont évente egyszer költ, vagy éppen a kerti geze is, az énekes rigó kétszer nevel fiókát. Nagyon kis speciális, mert nagyon könnyű felismerni a fészkét is, ugyanis ez egy csésze, amit belülről kitapaszt. A nyála, illetve némi fakorhadék, de tényleg olyan, mintha egy kis fazekas belülről kitapasztaná a fészket, úgyhogy a többi rigótól nagyon jól megkülönböztethető. Ez már ugye méretben is nagyobb, fekete rigónál egy kicsit kisebb testű madár, de nagyon jellegzetes, táplálkozásában pedig egy nagyon nagy barátunk, ugyanis ő akár a mesztelen csigát is képes megenni, általában inkább férgekkel, gilisztákkal, csigákkal táplálkozik, illetve ősszel rengeteg bogyót is eszik.
Mindegy neki, hogy milyen bokor? Tehát úgymond kerti, díszkerti bokrokat is választ, vagy csak természetes bokrokat, amik esetleg jó nagy tüskével vannak, vagy tövissel
nem,
ellátva?
Ez gyakorlatilag a természetes veresgyűrűsom kökénytől kezdve a különböző dísznövényekig minden, de akár a falra felfutó vadszőlőbe, borostyánba is képes belekölteni, belefészkelni. Általában azért nem túl magasra rakja a fészkét, de láttunk majd, hogy az első emelet felett volt a borostyánban az énekesrigó, és oda hordta be a fiókáinak a táplálékot. Az énekesrigó még egy olyan faj, ami ebben az időszakban, illetve egy kicsit korábban madármentés szempontjából is az egyik prioritás faj, abból kiindulva, hogy neki szétugrálnak a fiókák. Úgyhogy rengeteg énekesrigót kapunk olyat, ami még nem tud repülni, viszont a fészket már elhagyta. Ezeket a madarakat ugye a szülők etetik, hogyha nem a betonon vannak, vagy olyan helyen, akkor nem kell úgymond menteni őket, hanem csak egy sűrűbb részre be kell rakni. Sokszor előfordul az is, hogy az embertől akár nem is menekülnek, hanem követelik a kaját, csipognak felénk. Úgyhogy az énekes rigó, a fekete rigó mellett ténylegesen ez, hogy rengeteget kapunk belőle, rengetegszer szólnak, megpróbáljuk lebeszélni a jó szándékú embereket, hogy inkább tegyék valami sűrűbe, mert ott van a szülő, eteti, csak valószínű ez akár egy stratégia lehet. A fiókák még ugye nem teljesen repülősek, még etetni kell őket, viszont ha megtalálja a fészket egy ragadozó, akkor az egészet kifosztja, így meg lehet, hogy nagyobb eséllyel van egy-egy példány.
Hallgassuk meg tehát az énekes rigó énekét. Így szólt, és térjünk rá a kerti gezére. Hát ennek már a neve is vicces.
Na ez az a madár, amiről az emberek nagy része az életben nem hallott, és valószínű egy jó részük nem is találkozott vele. Neki is elég jellegzetes hangja van, kicsit ilyen nagyon nehéz leírni, de megvannak azok a strófák, amiből egyértelműen kitűnik. Ez egy filigránabb, ilyen poszáta méretű, vékonyabb felépítésű madár, ami viszont nem feltétlen azokon az alsó részeken mozog már, ahol a kisposzáta vagy az énekesrigó. Ő énekelni rendszeresen fent a nyárasok, füzeseknek a felső részén szokott, aztán a fészkét azt lejjebb rakja, ő is a sűrűbe, de ez a madárka azért kicsit speciálisabb. Ugye ez a név is, hogy geze, ez is max a gezemice leves jut eszünkbe róla, de ő is nagyon régóta a faunánknak a része. Tényleg elsősorban ezeket a zártéri, puha faliget erdőket kedveli, akár városi parkokban is, és ő már megint egy teljesen más vonulási stratégiát követ. Ugye a Kisposzát az a Kelet-Száhel arab félsziget, az énekes Rigó a Mediterráneumban, a földközi tenger vidékén, ugye Olaszországból kapjuk a legtöbb gyűrűt sajnos, még mindig, a legtöbb megkerülést.
Mi azt hiszem, a gyűrűt madár nélkül.
Igen, a madár az már elfogyasztódott addigra. A kerti geze viszont másfajta vonulási utat követ, ő lemegy a Szaharától délre, Afrikának a trópusi, szubtrópusi részeire, és nagyon későn is tér vissza, április legvége, de inkább május első fele, akkor nagyon sok helyen lehet találkozni, mivel vonulás közben is sokszor énekel, és utána, amikor visszaellenőrizzük, kiderül, az élőhely sem alkalmas, de kiderül, hogy csak vonulásban volt a madár, valójában ott nem költ. A költőhelyére ugye jellemző, hogy átéri puhafaliget erdők. Mindenkinek ajánlom, nagyon jó móka ilyenkor a Tisza liget erdőibe belemenni, ahol rendesen van ajnövényzet is. Nagyon szórakoztató tud lenni, ahogy az ember épp a gyalogakáccal vagy a szúnyoggal verseng, miközben még próbál hallani valamit. Úgyhogy ő annyira nem is ismert ebből a szempontból, hiába egy jellegzetes énekű madár.
Hallgassuk meg akkor az énekét ennek is. Ez többet magával énekelt.
Ez a cíp-cíp-cíp, ez a ilyen furcsa csipogás valami, ez nagyon jellegzetes az énekében.
Elmondtunk mindent a gezéről is?
Geze egy nálunk ritkább madár, ténylegesen a vizes élőhelyeket kedveli. Így nála például az nagy probléma, hogy már említett gyalogakác, vagy éppen az amerikai kőris zöldjuhar egyéb inváziós fajok tönkreteszik az élőhelyét, illetve hogy ezek a puhafaliget erdők ugye most már csak a nagyobb folyóink mellett maradtak meg, sokszor csak egy nagyon-nagyon vékony sávban. Gyakorlatilag az élőhely az mint olyan megszűnik.
Nem mondd el, ha nem akarod, te szavaztál már?
Én még nem szavaztam, de én tudom, hogy melyikre fogok.
Talán már hallgatóink is eldöntötték, sok mindent megtudhattunk az év madarairól, a következő év madarairól, a Kisposzátáról, az énekes Rigóról és a kerti gezéről. Tudnak, vagy ha még nem tudnak ez alapján dönteni hallgatóink, menjenek fel az MME honlapjára, tájékozódjanak, hallgassák a hangjukat, gyönyörködjenek bennük, ha még a természetben nem tették, és hozzák meg a döntést, aztán majd kiderül, hogy melyik faj az, amelyik elnyerte a madárbarátok szívét és szavazatát. Köszönöm szépen Balázsi Péternek, hogy itt volt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában. Tikovics Ernőt hallották.
Most Fekete István egyik novellája hangzik el. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Júliusban. A kedves kis szúnyogok vetélkedve döfködik ormányaikat harisnyám lukacsai közé. Óvatosan vakaródzom. Gerlek kurrog nem messze tőlem, és a réteg felől idáig ér a fonnyadó szénaillat. A távoli dombok erdői zöldek, a még távolabbiak kékek, és párás messzeségük úgy révet felém, mint maga az elfutott idő, a múlt. Csak a dombok éle látszik ide. A völgyekben valószínű falvak vannak és emberek, és posta, és rádió, és telefon. Jó itt egyedül lenni. Inkább csípjenek a szúnyogok. Nekik az a kis vér életkérdés, nekem nem. Azaz, legközelebb mégiscsak csizmát húzok, mert ha ezek így csípnek tovább, nekem is létkérdéssé válik a dolog. Egy hónapja készítettem itt leshelyemet. A szarvasbogár akkor még egyedül volt a sima ágon. Legyek döngtek körülötte, melyeket ő az agancsával igyekezett távol tartani. Amikor másodszor jöttem ki, már ketten voltak a hím és a nőstény. A nőstény alul. Ez csak természetes. És most, amint felpillantok, szinte elámulok. A két bogár ugyanazon a helyen, sőt, ugyanabban a helyzetben. Az áldóját az agancsár ugyancsak bírja. A sima ágon, most veszem csak észre, még egy szarvasbogár van. Egy gyenge bika. Úgy látom, a házi barát szerepét akarná betölteni, de az öreg szigorúan visszautasít minden közeledést. Pedig a kis bika megpróbál minden módot, de a nagy vészesen ollózik szarvaival, így kénytelen visszavonulni. Elindul nagy búsan lefelé az ágon. Felém. Megvigasztalnám, de szarvasbogárul vajmi keveset tudok, így hagyom bánatával elvonulni. Múltkori kis hantmadaram is itt billeg alattam egy hajlós ágon, és néha lecsap a földre, aztán újból felül az ágra, és ringatja magát. Néha a szél szárnyai végig suhintanak az erdőn, melyben most már alkonyi árnyak járnak, és ilyenkor az erdő hűse kiárad a vetések közé, ahol elfakult már a búzavirág, és gondterhelten bólogatnak a kalászok. Szárukban lassúdik már az élet folyása, és a magok nehezen telnek. De azért egy hét alatt csak megtelnek, és akkor jöhet már a kasza. Szépen lefeküsznek a kalászerdők, mint ahogy ilyenkor elpihentek millió ősök millió éveknek előtte, és az élet megy tovább az érett magok ölében, új csírákban, új kaszák alá. Az erdőnek egy kis hajlása van, ahová nem látok, s onnét, mintha valami zaj hallatszana. Nem vad, az biztos. Ember! Lehajolok, amennyire lehet, és egy alakot látok felém jönni az erdő mentén. Alattam kell eljönnie. Ki lehet? Most már felismerem a szomszéd terület csőszét, aki a vadőri hivatalt is ellátja. Nem lehet a szomszédot irigyelni. Ez az ember nem vadőrnek született. Mindennek, de vadőrnek nem. Kisegítő harangozó, kisbíró helyettes vagy sírásó minden esetre jobb lett volna belőle, de vadőr. Amint elmegy alattam, azt hiszem, a kalapját is leemelhetném, és nem venni észre. Alszik. Néz, de nem lát. Ha orvvadász lennék, ennek a területére ki sem mennék. Ezt az embert kijátszani nem virtus, hanem szégyen. Csendben elballag, eltűnik. Hát, sajnálom, odahaza biztosan nem tudták mire használni, hát csőzt csináltak belőle. Arra igazán elég a fél ember is. Aztán jött az új vadásztársaság, vadőr kellett. Olcsó, nagyon olcsó. Itt van a Hanzi, ajánlotta a bíró. Azt fogadják meg az urak. Úgyis a határt járja, ismer az minden vadat, ami a határban van. Így aztán Hanzi vadőr lett. Dupla hivatal, fél fizetés. Sok szegény hivatásos vadőr pedig napszámba jár, mert sok az ilyen Hanzi, és kontárokat ma már nem tűr meg az országban senki és semmi. Csak ez az áldott, türelmes magyar föld. Pedig a szomszéd terület szép, és lehetne rajta valamit kezdeni, de az új bérlők nem számolnak és nem áldoznak. Hanzi vasárnap délután feldobálja a sörös üvegeket, melyeket a vadászok szétlődőznek. Ha nincs üveg, feldobja a kalapját, melyben nem sok kárt tesz már a legöregebb sörét sem, és zsebrevágja azt a pár fillért, mellyel az urak a kalapon esett sérelmeket orvosolják. Nemrég Hanzi puskát is kapott, mert eddig csak baltával járt a határban. A vadőrnek puska kell, mellyel a dúvadat írtja és a tekintélyét emeli. Az öreg mordlájt azonban még nem hallotta senki szólni. Mert mit lőjön vele Hanzi, rókát? Nem, erre nem is szabad gondolni. Hanzinak olyan bagú és hagyma illata van, hogy a legifjabb róka nemzedék is röhögve tér ki útjából, de meg úgy is elhibázná. Kutyát meg nincs szíve lelőni, ismeri mind, ami a határban vadászgatni szokott, és ismeri gazdájukat is. Kutyát lőni? Ki hallotta? A kutyák között fővezér a bírói. Hát azt már aztán mindenki beláthatja, hogy Hanzi nem bolondult meg a bíró kutyáját agyonlőni, pont a bíróit. Na, még csak az kellene. Ide új puska, meg oda új puska, hát kapna Hanzi négy szem közt olyan két csattanós magyar ötöst a bíró uramtól, hogy az új puska sem szól különbet. Így aztán a kutyák, melyek csak úgy elszaladtak kérem a kocsi után, vidáman dolgoznak a nyomorúságos vadállomány utolsó roncsain. Amelyik határunk közelébe téved, az persze nem igen megy többet a szekér után. Az ilyen drasztikus eltanácsolásért szegény Hanzit vonják a falujában felelősségre, és majd esküdözhet, hogy az ő lelkét ilyen galátság nem terheli. 10 patront kapott az uraktól, és itt van mind a 10, meg lehet olvasni, méltatlankodik. A távoli dombok hátára ráfeküdt az alkonyi ég, és ha kilátnék rejtekem sátrából, talán már csillagokat is látnék. Halk zörgés lopakodik most az erdőben, meg-megáll, néha szinte elveszik, s ilyenkor azt hiszem, fekete rigó moszatolt, s az vezetett félre. De az zörgés megindult megint, és úgy vélem a bak, ha az lesz, ugyanott fog kijönni, ahol a múltkor, amikor a sötétség puskám torkára tette kezét. Most még jól tudnék lőni, célozgatok a rozson túlra, de később... A bak azonban nem várat magára, szépen odaballag a célgomb alá. Nem is tanakodom sokat, elnyomom a ravaszt. A dörrenés visszhangja még harsogva újrázza magát az erdőben, én már a bak mellett állok és vakarom a fejem. Nagy test, őszülő pofa, de az agancs, nem is értem az egészet. Más bakot itt még nem láttunk kijárni, mint azt az öreg bakot, amelynek igazán kapitális ékessége volt, ez pedig nem az. Olyan váratlanul jelent meg célozgatás közben, hogy nem is nézegettem a fejét, takarva is volt egy kicsit, hanem okulva a múltkori hirtelen besötétedésen, latolgatás nélkül oldalba lőttem. Most aztán már késő az okoskodás. Kezembe veszem a fejét, megnézem a fogait. A bak öreg és mégiscsak nyársas. Araszos, tűhegyes agancsszárak szépen gyöngyözve. Nézem a belövést, átfordítom a másik oldalára, meglátom a kilövést is, de nem messze mellette egy különös dudorodás van a bőrön. Na, elő a kést! Első ránézésre azt hittem, az expanzív golyó szétvált, és annak egy darabja akadt meg a bőr alatt. Kivágva azonban jókora göbecs került elő. A gyenge agancs rejtéje így megoldódott. Odahaza a fejtésnél még 5 darabot találtunk benne, melyek közül egy a hátsó bal lábát érte, azt eltörte és a csontot erősen deformálta. Bosszankodásom így aztán örömre vált, mert ezután a bak után jó utódok alig ha estek volna, gyilkos agancsával pedig réme lehetett űzek. Bosszankodásom így aztán örömre vált, mert ezután a bak után jó utódok alig ha estek volna, gyilkos agancsával pedig réme lehetett az űzek társadalmának. Azóta megint elmúlt 2 hét. Ha az öreg bak most este kinéz az erdőből, megváltozott világot talál. A szélberingó vetések helyén tarlott kopárságok hallgatnak, s az ezernyi kalásznép keresztbe rakva alig zizzen, ha a szél búcsúzóra jön esténként, és nincs már kikkel beszélgessen a megsárgult mezők világában. A kereszteken szalakóta leskelődik a bogár népre, egy-egy őjvis elbúbiskol rajtuk, még csak el nem indulnak a szérük felé, hol mérges masinák kirágják belőlük a magot, hogy az utódok újra kizsendülhessenek az eljövő időkben. Az öreg bak mérgesen toppant lábával. Bántja az ismeretlen világ, és bántja az idők haladása, mely megváltoztatja a mezők arcát, és ernyeszti az inakat. De aztán megnyugszik. Az egyik kereszt aljában Hanzi horkol békességben, csak úgy, mint régen. Hanzi, a vadőr. Mert fordulhatnak őszre, fordulhatnak tavaszra a hónapok, indulhatnak új csírák és új életek az erdők ölén, múlhatnak el évek és emberek az idők sodrában. Hanzit ez mind nem érinti. Ő nyugodtan szunnyad, és marad.
Elhangzott Fekete István Júliusban című novellája. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Ezzel mai adásunk végére értünk. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Fehér József, valamint a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának következő részét Tóth Levente olvassa fel.
Robert Fulkham. Már óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. A lelkész munkájának egy része haldoklókkal és halállal kapcsolatos, kórtermekkel, halottas házakkal, temetésekkel, temetőkkel. Tapasztalataim sok szempontból befolyásolják életem egyéb területeit. A halállal kapcsolatos ismereteim magyarázzák, miért nem vesztegetek sok időt fűnyírásra, automosásra, gerebjézésre, ágyazásra, cipőtisztításra, mosogatásra, és ezért nem dudálok, ha valaki késve veszi észre, hogy zöldre váltott a lámpa. Ezért nem ölöm meg a pókokat. Mindenre sem idő, sem szükség nincsen. És a halál dolgaiban való jártasságom az oka annak is, miért ülök be időnként a Buffalo bárba. A Buffalo bár a keverék amerikaiság megtestesítője. A keverék alkotó elemei szombat esténként nagy töménységben találhatók a Buffalo-ban, és körülbelül 11 órára érik el a kritikus tömeget. A katalizátora bár házi együttese, a dinamikus vulkántuskók, 8 őrült, akik még mindig a 60-as évek édes érzéseiben élnek. A zene, amit játszanak, a jazz, a country és a rock egyvelege, ereje meggyógyítaná a sántákat és a nyomorékokat is. A keverék Amerika azért jár a Buffalo-ba, hogy sört igyon, biliárdozzon, de mindenek előtt azért, hogy táncoljon. Rázza a fenekét, ugráljon, hangoskodjon, izzadjon, egy szóval táncoljon. Ha eljön a szombat este és a tuskók húzzák, az emberek pedig ropják, elképzelhetetlen a halál. Egy ilyen szombat estén a Buffalo-t egy motoros banda szállta meg. Nagyon igyekeztek, hogy úgy nézenek ki, mint a pokol angyalai, és ez többé-kevésbé sikerült is nekik. Nem hinném, hogy csak filmforgatáshoz öltöztek volna be. Sem az ő illatuk, sem hölgyeiké nem arról tanúskodott, hogy a szappan és a meleg víz mindennapi életük szerves része lenne. Nyomukban egy indián jött be. Idősebb férfi, cofva fogott hajjal, kivart mellényben, katonai nadrágban és tornacipőben. Nagyon csúnya volt. Viszonylag nagy a szókincsem, és hidd el, érzékletes leírást tudnék adni az arcáról, ha ez valamit is segítene, de sajnos nem kerülhetem meg az igazságot, egyszerűen csúnya volt. Hosszú időn át üldögélt a Budweiser söre mellett, aztán amikor a dinamikus tuskók belefogtak a Jailhouse Rock egy ordítós változatába, felállt. Oda csoszogott az egyik motoros macához, és felkérte táncolni. A legtöbb nő nemet mondott volna, de ez szórakoztatónak találta a dolgot. Vállat vont és felállt. Nem akarom fölöslegesen szaporítani a szót, ez a ronda, csoszogó indián roncs tudott táncolni. Hihetetlenül jól mozgott, nem vadul, hanem könnyedén, ritmikus lazasággal, a mester hűvösségével. Jobbra-balra forgatta partnerét, egy pillanatra sem engedte el, és ez jól állt a nőnek. A többi táncos lassan átengedte neki a terepet. A zenekar időnként elhalkult, de a dobos tovább ütötte a ritmust. A motorosok felálltak, és hangosan követelték, hogy játsszon az együttes. Az együttes játszott, az indián táncolt. A motoros macának végül elege lett, és lerogyott valaki ölébe. Az indián tovább táncolt, most már egyedül. A tömeg ütemesen tapsolt. Az indián egy székkel kezdett el táncolni, a tömeg újjongott. A zenekar elcsendesedett, a tömeg őrjöngött. Az indián felemelte a kezét, mint aki beszédet készül mondani. Először az együttesre nézett, aztán a közönségre, és azt mondta: mire vártok? Táncoljunk! Erre aztán teljesen begerjedt az együttes is, a közönség is. Az asztalok között, a bárpult mögött, a mellékhelyiségekben, a biliárd asztal körül mindenhol emberek táncoltak. Táncoltak maguknak, az indiánnak, Istennek, Mammonnak, kórtermek, halottasházak, temetések, temetők képébe táncoltak bele. A halál egy időre megszűnt létezni. Na, mondta az indián, mire vártok? Táncoljunk! Nincs véletlenül indítókábele, uram? Hát hogy ne volna? Egy angol tanár és bájos felesége, mint kiderült, Nampából, Idaho államból érkeztek egy furcsa kis külföldi autóval, és a reggeli ködben bekapcsolták a lámpát, aztán elfelejtették eloltani, és így tovább. Most már nézhetnek. Indítókábelre van szükségük, egy akkumulátorra és egy irgalmas szamaritánusra. Olyas valaki húzhatná ki őket a csávából, aki tudja, mit kell csinálni egy indítókábellel, s a sors jó tündére hozzám vezette őket. A férfiaknak elvileg kötelességük tudni, hogyan kell használni egy indítókábelt, benne kell legyen a génjeikben, ugyebár. Vagyunk azonban néhányan, akik kissé fogyatékosak lévén, ha valami hiba miatt fel kellene nyitnunk a motorháztetőt, csak ennyit mondunk: ez nekem magas öregem, és ezzel részünkről be is fejeztük. A fickó különben csak azt kérdezte, van-e indító kábelem, azt nem, hogy kezelni is tudom-e. A kérdezés módjából arra következtettem, hogy ő tudja. Végül is Idaho-i rendszáma volt, baseball sapkát és cowboy csizmát viselt. Az ilyenek már születésük pillanatában tudják, hogyan kell egy indító kábelt használni. Ő pedig bizonyára azt hitte, hogy egy ősszakállú öregembernek, aki gumicsizmában van és egy 20 éves Volkswagen busszal utazgat, sok dolga akadt már ezzel az alkalmatossággal. Elővettem hát a kábelt, nagy képűsködtünk egy kicsit, nagyon vagányok és férfiasak voltunk, és a kocsikról beszélgettünk. Benéztünk a motorháztető alá, hát nincs ott az akkumulátor. A pokolba, hiszen itt a baj, valaki ellopta az akkumulátort, mondtam. Hogy száradna le a keze az ilyennek? A hátsó ülés alatt van, szólt oda bájos kis felesége. Így hát kiszedtük a csomagokat a hátsó ülésről, az ülést pedig kitettük a parkoló aszfaltjára. Tényleg ott volt az akkumulátor, és szinte hívogatott, hogy az indító kábelt kössük rá. Kicsit ideges lettem, amikor a fickó vágott egy grimaszt a feleségének, és azt sziszegte a fogai között, hogy a középiskolában ugyanabban az évben tartották az autószerelés órákat, amikor a szexuális felvilágosítást, és hogy a kettőt azóta is mindig összezavarja. Különösen azt, hogy mi hol található, és mit, hogyan lehet működésbe hozni. Nevettünk. A feleség azonban egyáltalán nem nevetett, elővette a leírást és lapozgatni kezdte. Összes tudásunk annyi volt, hogy van valami a pozitív és a negatív pólusokkal, és hogy vagy az egyik, vagy mind a két kocsi motorjának járnia kell, és hogy vagy 6, vagy 12, vagy több voltos feszültségre lesz szükségünk. Azt hittem, ő ért hozzá, ezért követtem az utasításait. Valószínűleg ő is így volt vele. Amint mindent felcsipeszeltünk, egyszerre beindítottuk mind a két motort. Az elektromos ív, amely a két autó között létrejött, nem csak hogy beégette az ő kocsijának a gyújtómotorját, de hozzáheggesztette a kábelt az akkumulátorhoz, valamint leverte fejéről a baseball sapkát. Olyan hangja volt, mintha a világ legnagyobb legye belerepült volna egy elektromos szúnyog csapdába. Zzzz. Csodálatos kék villanás és füst kísérte. Fantasztikus dolog ez az elektromosság. Leültünk az autó mellékített hátsó ülésre, és elégedetten szemléltük művünket. A felesége elment, hogy használhatóbb segítséget hozzon. Mi ez alatt bölcsen elemeztük a történteket. A butaság, a hatalom és büszkeség együtt életveszélyesek, mondta. Bizony, feleltem. Mint a gyufa egy 3 éves gyerek kezében, vagy az autó a 16 évesében, vagy Istenben való hit egy szentében, vagy egy őrültében, vagy nukleáris fegyverek egy filmszínészében, vagy akár indítókábelek és akkumulátorok bolondokéban. Mint látod, az elektromossághoz intézett invokációnak nagy szerényen megpróbáltunk egyetemes jelleget adni. Néhány hónap múlva ajándékot kaptam Nampából a pasas, bájos kis feleségétől, s vele kegyelmet és bocsánatot, felvilágosítást és segítséget ahhoz, hogy többé ne essen bűnbe. Analfabétáknak való, garantáltan eredményes, érintésmentes indítókábelt küldött. A használati utasítás a világon mindent megmagyaráz. Az ember többet tud meg belőle a drótokról, mint amennyire egyáltalán kíváncsi volt, és mindezt angol és spanyol nyelven. A készletet úgy tervezték, hogy amikor az ember mindent összekapcsolt, egy kis földelt dobozka kijelzi, hogy jól csinálta-e vagy sem, mielőtt még megindulna az áram, és így az embernek van ideje megfontolni, hogy tényleg el akarja-e indítani. Nem bánnám, ha ez az eszköz mindenhol ott volna az ember és az elektromosság között. Indítókábelre van szükséged? Hát persze, hogy van. Össze tudlak kapcsolni akár a Grand Kuligáttal is, barátom. Ha kívánod, becsatlakoztatlak a mindenható Istenhez, ha ugyan ő trónol ott fölöttünk. Amen.
Robert Fulkham már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 13. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Bonaventura, püspök, egyháztanító. Bagnoregióban született 1217-ben vagy 1218-ban. Atya híres orvos volt, édesanyja a család szíve, ékessége. A gyermek a keresztségben a János nevet kapta. Saját visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy kisgyermekkorában súlyos betegségbe esett. Édesanyja akkor fogadalmat tett. Ha meggyógyul, a ferencesek kolostorába adja nevelésre. A hagyomány szerint Assisi Szent Ferenc a városban járt, ölébe vette a gyermeket és meggyógyította. A fogadalom értelmében a kis János valóban a ferencesek kolostorában nevelkedett. 1236 táján a Párizsi Egyetemre ment, ahol filozófiai tanulmányait végezte. 25 évesen érett megfontolással lépett a ferences rendbe, ahol a Bonaventura nevet kapta. Elvégezte a teológiát a rend híres párizsi főiskoláján. Tanítani kezdett, és 1253-ban nyerte el a doktori fokozatot, ezután 4 évig a rendi főiskola tanára volt. Rómában a rendi káptalan megválasztotta a ferences rend általános főnökének. 16 éven át viselte ezt a tisztséget a rend történetének nehéz időszakában. A második ferences nemzedékben ugyanis nagyon élesen fölmerült a kérdés. Szó szerint kell-e venni Szent Ferenc reguláját, s egyáltalán megvalósítható-e teljesen a teljes szegénység apostoli életforma. A renden belül és kívül sokan voltak, akik azt mondták, hogy akiben nincs meg Szent Ferenc karizmatikus lelkülete, már pedig a második nemzedékben már nincsen, az nem élhet úgy, mint a rendalapító, tehát a bencés vagy ágostonos kolostorok mintájára át kell szervezni a rendet. Mások ellenben eretnekségig menő szélsőséggel hirdették, hogy az igazi egyház az eredeti Szent Ferenci életformában él, s aki azt feladja, a kereszténységet árulja el. Bonaventurának nem annyira a szervező és kormányzó készségével, mint inkább bölcsességével és szelíd életszentségével sikerült úrrá lennie a széthúzó erők fölött. Egységben tudta tartani az akkoriban, mint egy 30 ezer főt számláló hatalmas, túl hirtelen földuzzadt szerzetet. A legtöbbet nem szavával, hanem példájával érte el. Szegénységben és tudásban, józanságban és tökéletes engedelmességben élte a szerzetesi életet. Bonaventura sokat utazott. Ahol megfordult, mindenütt prédikált a népnek, de beszélt királyok és pápák előtt is. 1273. május 28-án a pápa kinevezte bíborossá és a Róma közelében lévő Albánó püspökévé. A kinevezés hallatára Bonaventura a pápához indult, akivel Firenze közelében találkozott, majd vele együtt Lyonba ment. A zsinatot előkészítő bizottság elnöke volt. A zsinaton 2 híres beszédet mondott, és sok fáradozása gyümölcseként július 6-án megszületett az Unió a görögökkel. Bonaventura aszkézise átlagos volt és emberi. Szíve minden rezdülését, a világ urának minden dicséretét és az örök atya minden segítségül hívását rendszerint szüntelenül forgó agyának munkája kísérte. És ugyanígy, vagy még inkább, olyan gondolata, amelyet át ne járt volna a szíve melege. Értelmi munkája az imádságban gyökerezett. Tudás és hit Bonaventuránál nem zárja ki, ellenkezőleg kölcsönösen föltételezi egymást. A hit adja értelmünknek azt a tisztaságot és azt az irányt, amely képessé tesz minket arra, hogy Istenről és az emberekről helyesen gondolkodjunk. Hitünk ad választ lelkünk legmélyebb kérdéseire, a létünket, utunkat és szélunkat illető kérdésekre. A hitből erőt merítve és a hit világosságánál meglátjuk Istent a bennünket körülvevő világban, a saját lelkünkben és mindenben, ami fölöttünk van. Tanította, hogy aki Krisztust meg akarja ismerni, annak ahhoz a forráshoz kell nyúlnia, a Szentíráshoz, amelyet az egyház évszázadokon át hűségesen megőrzött. Bonaventura nem szánt sok időt teológiai gondolatainak rendszerezésére és írásba foglalására. Ereje zömét lekötötték az egyházi teendők és a rend nagy felelősséggel járó vezetése. Ennek ellenére a modern latin kiadásban 9 nagy kötetet tesznek ki művei. Bonaventura, akit az utókor, a dr. Seráfikus, Seráfi doktor címmel tisztelt meg, a görögökkel létrejött megegyezés másnapján megbetegedett, és egy héttel később, 1274. július 15-én, vasárnap hajnalban meghalt. Temetésén a pápa az egész zsinattal együtt jelen volt. Sírja a Lyoni Szent Ferenc templomban van. 1482-ben avatták szenté, 1533-tól tiszteljük, mint egyháztanítót. Aquinói Szent Tamás, aki Bonaventurának professzortársa volt, egy alkalommal meglátogatta kollégáját. A szobájában nem látott mást, mint egy íróasztalt, rajta néhány felütött könyvet, mellette egy vastag fóliánsokkal tele könyvespolcot, amelynek tetején egy koponya állt, a könyvek mellett pedig egy függönyt látott. Ahogy a könyveket szemügyre vette, nem talált köztük semmi különöset. Azt gondolta, talán a függöny mögött őrzi barátja azokat a kincseit, amelyekből tanítását meríti, amelyek tanításának mélységet és izzást kölcsönöznek. Szent Tamás kérésére Bonaventura elhúzta a függönyt, és látogatója, nem kis ámulatára, nem látott ott egyebet, mint egy feszületet. Bonaventura mosolyogva mutatott rá. Ez az én könyvtáram. Bonaventura lényének legszembetűnőbb vonása a jóság volt. Ünnepén így imádkozunk, add meg kérünk mindenható Istenünk, hogy akik Szent Bonaventura, püspök, mennyei születésnapját ünnepeljük, kiváló tudásán épüljünk, és lángoló szeretetét folytonosan utánozzuk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es